Két év alatt megszűnt Oroszország alapellátói szerepe az európai fosszilis energiahordozók piacán. Szijjártó Péter szerint sikerült megoldást találni az orosz Gazprom Bank elleni új amerikai szankciók jelentette problémákra. A hazai energiaellátás folyamatossága szempontjából kiemelten fontos a paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása, mondja a létesítmény vezérigazgatója. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az európai energiaellátás drámai gyorsasággal változott meg 2022. februárja óta. Az orosz szénhidrogének importja jelentősen csökkent, az alapellátói szerep két év alatt megszűnt. Mégsem omlott össze az európai piac, az egyensúlyi helyzet hamar helyreállt. Ehhez kapóra jött az éppen most lezajlott palagáz forradalom is, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos főmunkatársa Deák András György.
A 20-as évek elején az Európai Unió szénhidrogén szükségletének egy ilyen durván 35-40%-a jött Oroszországból. Erre is szokták mondani azt, hogy Oroszország volt az alapellátó az uniós szintéren. És ez egy nagyon régi, hosszú folyamat eredménye. Kelet-Európában, a volt KGST országokban az ugye 45 után indul. Nyugat-Európának a keleti felén, vagy mondjuk Közép-Európában, ez valamikor ott 60-as évek végén, 70-es évek elején kezd fölfutni, és szépen lassan az elmúlt 50 évben araszolt előre. És ebben van egy nagyon éles váltás, tehát hogy még két év alatt ez a durván mondjuk 35-40%-os arány, hát olajban majdnem, hogy teljesen eltűnik, és gázban is erősen megcsapan, de mondjuk az egy hatodára, egy hetedére esik vissza az az arány. Ma már a legnagyobb földgázvezetékes ellátó az Norvégia, az orosz gáz körülbelül annyi, mint Algériából, vagy mondjuk Amerikából. Tehát egy a sok közül az orosz betáplálás az EU szintjén.
2022 előtt miért nem kezdték meg az energiaellátás diverzifikálását ezen európai országok? Mert azért geopolitikai feszültségek, kőolaj leállás, földgázszállítás leállás korábban is volt, amikor ugyan megmozdultak ezek a csatornák, és újakat keresett több európai ország is, de úgy tűnt, mintha nem lennének túlságosan motiváltak az új beszerzési források felkutatásában az államok.
Igen, hát különböző korszakokban ennek különböző oka volt. Kezdetben mondjuk a 90-es meg a 2000-es évekről beszélünk, akkor nem nagyon volt alternatív lehetőség. Tehát földgáz nem nagyon lehetett máshonnan behozni ekkora volumenben, mint amekkora erre szükség volt. Olajból pedig egy nagyon kellemes állapot volt. Kelet-Európában a volt KGST országokban itt egy útfüggés volt, tehát a KGST időszakban kialakult egy olyan rendszer, amiben garantálta, hogy olcsóbb lesz a szovjet és orosz energia, és ezt elfogadtuk. Nyugat-Európában is kényelmi szempontjai voltak. Ettől függetlenül mondjuk azt, hogy a 2010-es évek közepétől, akik akartak, azok már elfogadható költség mellett tudtak diverzifikálni. Litvánia klasszikus példa, aki kiváltja az orosz gázt, és csak folyós forrást hoz be, illetve ezt követi Lengyelország, szintén hasonló módon. A cseppfolyós és egy a Balti-tengerre épített gázvezeték révén hoznak be nem orosz földgázt. Annak ellenére, hogy nyilván ezek a befektetések nem megtérülő befektetések voltak, de ők úgy gondolták, hogy a biztonság mindenek előtt. Tehát itt két dologról volt szükség. Egyrészt volt egy olyan félelem, hogy valami nem fog működni az orosz energiával, másfelől pedig mind technológiában, mind pedig kínálati oldalon megjelennek olyan alternatív termelők és megoldások, amelyek révén be lehet hozni máshonnan gázt és olajat versenyképesen, vagy kisebb ráfordítással. És akkor voltak, akik féltek, a biztonság miatt változtattak pár ország, és volt, akik azt mondták, hogy már pedig nekünk pedig az ár számít, Németország, Magyarország ide sorolható, és továbbra is vették az olcsó orosz energiát. Ebben van egy nagyon nagy elmozdulás 22. februárjában. Tehát amikor ugye effektív a Gazprom elzárta a földgázt, kényszerhelyzetet teremtett egy csomó országban, és az olajban is volt egyfajta félelem, hogy gondok lehetnek, de meg tudtuk csinálni. Igaz, hogy ennek költsége van.
Sokkal olcsóbb volt a 2020-as években, 2022. februárja előtt a már meglévő hálózaton, infrastruktúrán keresztül beszerezni az orosz nyersanyagokat, mint amennyiért a világpiacon lehetett volna ezekhez hozzájutni?
Valójában maga a molekulaköltség az érdemben nem több. Az infrastruktúra kiépítése és használata az a több, tehát hogy lengyel esetben, meg litván esetben építeni kellett egy LNG terminált, amin keresztül ezt be kellett hozni. Voltak bizonyos tranzakciós költségek, tehát nyilvánvaló hajókat, egyebeket kellett szerződni, de hát, hogyha valakivel megállapodnak, akkor az nagyjából az európai holland tőzsdei árhoz képest plusz-mínusz behozza ezt a terméket. Lengyelországban ugyanez. Ők féltek annyira, hogy erre plusz forrásokat teremtsenek, illetve hát ők azt, amit mi interkonnektivitás megteremtésére használtunk itt Magyarországon, tehát a szomszédokkal építettünk ki Európai Uniós pénzekből interkonnektorokat, a lengyelek például LNG terminált építettek Sinascsében. Ugyanebből a pénzből az 85%-ban annak az első ütemét uniós támogatásokból építették fel. Tehát bizonyos szempontból könnyebb volt, mert volt tengerpartjuk és közelebb voltak a piacokhoz, megteremthető volt, de hát ez egy politikai döntés kellett, mert magában, hogyha csak piaci és megtérülési szempontok mellett nézzük, akkor ezt egy üzleti vállalkozó nem hozta volna meg ezt a döntést.
Nagyon sokat lehetett hallani az elmúlt években, hogy Európa több országa, több állama függőségi viszonyba került Oroszországgal, az orosz energiahordozókkal. Hogyha szó szerint vennénk a függőség, a függőségi viszonyt, akkor le lehetett volna 2-3 év alatt cserélni az orosz beszállítót más beszállítóra? Vagy ez inkább egy kényelmi helyzet volt, és nem kifejezetten függőségi?
Csak már lecseréltük 2 év alatt, tehát hogy Európa nagyon nagy része lecserélte az olajat és a gázt is. Ami ma bejön, az mondom egy 1/6-a, 1/7 annak, ami bejött korábban, és tulajdonképpen, hogyha az Európai Uniót nézzük, akkor csak ebbe a délkeleti sarokban maradt meg az orosz olaj és a földgáz, illetve valamennyire az LNG, de az nem egy ilyen létszükséglet. Nyilván ez olcsóbb lett volna egy fokozatosabb leválás esetén, nem ez történt, mondjuk 5-10 év alatt ezt simán meg lehetett volna oldani, de nem volt rá ok, tehát a háború teremtette meg az okot és azt a félelmet, ami miatt ezt megtettük. Erről van szó. Azért, mert ilyen válságszerűen csináltuk, megemlékszik mindenki 22-ben milyen földgázárak voltak, hogy is mondjam, ez egy ilyen szükségszerű pánikreakció volt. Mindenki örült volna, hogy ez lassabban zajlik.
Kikkel, milyen forrásokból sikerült felváltani az orosz nyersanyagot? Ugye már néhányat mondott, amelyek átvették az oroszok korábbi szerepét, de ez a diversifikáció, ez a beszállító bővítéshez hogy zajlott az elmúlt 2-3 évben? Kik azok, akik most Európát ellátják?
Az egyik, és ez mondjuk kicsit messzebb vezet, nagyon lényeges pont, hogy Európa szénhidrogén felhasználása az nem nőtt érdemben, sőt, olajban kifejezetten is drasztikusan csökkent a 2008-as pénzügyi válság óta. Mert csomó minden benne van az, hogy nincs gazdasági növekedés, nagyon lassú az unió gazdasági növekedése, főleg a távol-kelethez viszonyítva, benne van a technológiai fejlődés, hogy azért a motorizáció egy fokkal jobb hatékonyságú motorokat állít elő, és benne van a dekarbonizáció természetesen, tehát az, hogy Európában kifejezetten jó hatékonyságú benzines motorokat követelnek meg, illetve van már egy nagyon pici elektromos autózás is. És mondjuk a lélekszám sem magas, tehát nem nő a népesség érdemben, ezek mind együtt. De gázban is megfigyelhető ugyanez, nem ilyen mértékben, de mondjuk azt, hogy a földgáz szektor messze nem nőtt olyan mértékben, mint ahogy gondoltuk, hogy 2007-2008-ban a válság előtt gondoltuk. Az egyik meghatározó dolog, tehát ma már azt lehet mondani, hogy az Európai Unió szénhidrogén fogyasztása, a globális fogyasztás 10%-a körül van, ami egy nagyon alacsony érték, főleg a korábbi időszakhoz képest, mondjuk 30-40 éve az egyik meghatározó importterület volt szénhidrogének számára. Európa ma már erről szó sincs. A másik, ami nagyon meghatározó volt, az amerikai palaolaj és palagáz forradalom. Amerika nagyságrendileg ma annyi szénhidrogén termel, mint Oroszország és Szaúd-Arábia együtt, alig marad el ettől az értéktől, és ebből egyrészt olajban azt jelentette, hogy megszűnt importőr lenni, tehát ma már sokkal kevesebbet importál, és egész egyszerűen az a olajmennyiség az a rászabadult a nemzetközi piacokra. A gázban pedig 2016-tól kezdődően egyre gyorsuló ütemben exportál, és ezt az Atlanti-óceán irányába teszi, ahol Európa is található, tehát viszonylag olcsó, nagy mennyiségben elérhető számunkra LNG. Hogyha nincs amerikai LNG export, azt lehet mondani, hogy tényleg meg tudták volna fagyasztani valószínűleg az oroszok Európát egy ilyen háború esetén, mondjuk azt, hogy 3-4 évet késtek ezzel a Gazprom nyomásgyakorlási kísérlettel, és ez folytatódik, tehát ez most kezdődött ez a folyamat pár éve, azt lehet látni, hogy majdnem meg fog duplázódni valószínűleg az amerikai export LNG terminál az elkövetkezendő 4-5 évben. És ez ide jön a térségben. Ez teljes egészében kiválthatóvá teszi az orosz gázt, vagy hát fönntarthatóvá teszi ezt az állapotot. Ettől függetlenül nem lesz olcsó a földgáz, nem azért, mert az LNG drága különben, hanem egész egyszerűen azért, mert az orosz termelésnek voltak olyan hibái, és elmérték ők is sok tekintetben az elmúlt egy évtizedet, ők se számoltattak palagáz forradalomra, és ezért olyan túlkapacitásokat létesítettek a 2010-es években, amit Európában tudtak csak eladni. Egész egyszerűen Nyugat-Szibériában nem tudnak máshova exportálni, ez ide érkezett, ez fönntartott az elmúlt 10-15 évben egy távol-kelethez mérve főleg egy viszonylag alacsony gázárszintet. Ez a múlté, ez nincs tovább. Nagy kérdés különben, hogyha megmarad az orosz gáz nexus, akkor ez fönnmaradt volna. Én nem nagyon láttam azt, hogy a Gazprom nagyon be akart ruházni ott a Jamal térségében, plusz gázmezőkbe, tehát lehet, hogyha nincs a háború, és nincs ez az egész dolog, akkor is valószínűleg a európai földgázárak, relatív földgázárak fölmennek a távol-keleti szintre, mert a Gazpromnak nem volt érdeke ennek az európai diszkantnak a fenntartása.
Az amerikai LNG-n kívül ugye jelentősen nő a távol-keleti LNG cseppfolyósított földgáz behozatal is, újabb forrásokat találtunk, de azért mégiscsak nagyjából olyan 5 jelentősebb beszállító lehet most Európában. Tőlük mennyire függünk, mennyire váltható ki az egyik problémája, vagy az egyik megakadása a másiknak a többletszállításával?
Mondjuk egy olyan 100 milliárd köbméter földgáz tűnt el az európai piacról durván, a 22-es háború kapcsán, de ugye az LNG piac az ilyen éves szinten ilyen 7-8%-okat bír nőni. Ez vissza fog termelődni pár év alatt. Na most ugye az a kérdés, hogy kik a nagy termelők, akiknek az export kiesése tekintetben még hasonló drámát tud okozni. Az Egyesült Államok az egyik ilyen, nem számítunk hasonló problémákra. Katar, ahol lehet ilyen problémákra számítani, ez a Perzsőbölben fekvő állam, de itt a Hormuzi szoros ott van, rengeteg probléma. Talán annyiban lehet reménykedni, hogy ez nem feltétlenül Európában okoz problémákat, és Ausztrália ilyen, ahol szintén azt lehet mondani, hogy viszonylag nyugodtak vagyunk, mert úgy gondoljuk, hogy Ausztráliában kevés olyan dolog történhet, ami megrázza ezt a piacot. Ettől függetlenül nem csak drágább lesz relatíve az európai földgázellátás, mert nincs meg az oroszok által okozott diszkont, hanem volatilisebb is, tehát egy nagy kockázat helyett, ami hát most 22-ben beütött, sok pici kockázat jön, tehát ugye eddig mondjuk nem nagyon számított az, hogyha Ausztráliában teszem azt, kikötői sztrájk volt, mert az LNG-árak megváltoztak, de ez nem érintette Európát, most már érinti. Amint ha Nigériában valami probléma volt a gáztermeléssel, az is érinti az LNG-ellátást, és ezen keresztül az LNG-árakat, és mivel az LNG-árak nagyobb mértékben befolyásolják az európai árszintet, ezért az európai árszint is érzékenyebb lesz erre. Ennek lehetnek előnyei, tehát hogyha valami pozitív kockázat következik be, akkor olcsóbb lesz az LNG, ezáltal az európai ár is, ha negatív, akkor fordítva, de nagyobb mértékben fogják a globális hatások mozgatni az európai árakat is, mint korábban.
És hát Amerika esetében is, ha nem is politikai, de gazdasági okok miatt változhat a kínálati oldal, mert ugye az LNG sajátossága, hogy mivel hajón szállítják, igencsak könnyű bárhova a világon elvinni, és mint említette, a távol-keleti árak azok sokkal magasabbak, és nagyon nagy a felszívó hatása is a távol-keleti piacnak, vagyis egy amerikai LNG szállítmány, ami Európába indul, lehet, hogy a végén távol-keleten köt ki, hiszen akár többszörösét is adhatják. Ennek milyen veszélyei vannak ennek a nyersanyagok iránti, LNG iránti erős versenynek a kínálati oldalra?
Ez lehet veszély is, meg esély is. Tehát ennek kifejezetten a pozitív oldalát láttuk 22-23-ban, amikor az európai árak magasabbak voltak, mint a távol-keletiek, és egész egyszerűen Kínából, Japánból hoztak ide földgázt, fordítottak vissza amerikai szállítmányokat, vagy útnak se indították oda, mert eladták őket sokkal nagyobb haszonért, és ott megoldották más energiahordozókból. Tehát erről beszélek, hogy mondjuk 22 előtt érdemben alacsonyabb volt az európai gázár, mint a távol-keleti. És ennek az oka nagyon másban nem látom, mint az orosz földgáz jelenlétében, az, hogy nagy tömegben érkezett orosz földgáz, és volt az oroszoknak tartalékban annyi földgázuk, amelyvel állandóan rá tudtak kínálni. Egyszerűen túlkínálatot képeztek Európában. Most ez megszűnt, innentől kezdve LNG-t kell behozni az orosz gáz helyett, és ez azt jelenti, hogy versenyhelyzetben vagyunk a Távol-Kelettel, ugyanazért az amerikai, ugyanazért a nigériai földgázért, és bizony annyit kell kínálnunk, amennyiért mondjuk egy japán, vagy egy kínai, vagy egy dél-koreai vevő megvenné. Nyilván valamivel olcsóbb, mert a csendes óceánba eljutni ugyanazzal a hajóval kétszer annyiba kerül, mint mondjuk Európában, de ezen felül valójában paritás van, tehát egyenlő árakat kell kínálni. Ezért a földgáz igen, drágább lesz Európában, sokkal drágább lesz, mint Amerikában, és drágább lesz, mint volt a 2010-es években. Ez jött ki abból, hogy az orosz kapcsolat megszűnt.
Mi lesz az orosz nyersanyaggal? Mert Oroszország továbbra is földgázban és kőolajban gazdag ország marad, legfeljebb nem szállít legalábbis egyelőre a tűzszünetig talán Európába annyit, mint korábban.
Hát ami a földgázt illeti, ez a földben marad. Jelen pillanatban nincsen lehetőségük, hogy máshova vigyék. De Nyugat-Szibéria csak Európában volt, mint export lehetőség bekötve. Hát elhasználhatják ezt belföldön persze erre, arra, amarra. Például mondjuk a műtrágya gyártás az pörög, és az Európában jön. A műtrágya gyakorlatilag szilárd földgáz. Az olajban történt diversifikáció. Tulajdonképpen az európai fogyasztókat lecserélték Indiára és Kínába, kisebb részben Törökországra és egyéb helyekre. Ez egy sikeres diversifikáció volt, e tekintetben mondjuk, hogy az európai szankciós kísérlet az igazán látszik, hogy működne. Tehát, hogy sem az olajársapka, sem az európai olajbojkott nem rázta meg annyira Oroszországot, tudja működtetni az olajszektorát.
Deák András Györgyöt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos főmunkatársát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Szijjártó Péter szerint sikerült megoldást találni az orosz Gazprombank elleni új amerikai szankciók jelentette problémákra, így továbbra is stabil lábakon áll Magyarország energiaellátása. Ezt közölte a külgazdasági és külügyminiszter Szófiában. Kalapos Mihály összefoglalója.
Szijjártó Péter azzal kezdte, hogy Bulgária a jövő évtől a Schengeni övezet tagja lesz, ami lehetővé teszi majd az áruk és a személyek szabad, akadálytalan mozgását. A külgazdaság és külügyminiszter elmondta azt is, hogy Bulgárián keresztül érkezik Magyarországra a földgáz import nagy része.
Az idei esztendőben már több mint 7 milliárd köbméternyi földgáz érkezett a török, vagy ahogy itt így hívják, balkáni áramlat vezetéken. Enélkül Magyarország energia ellátása a földgáz területén nem lenne biztosítható. Most mind a bolgár elnök, mind az energiaminiszter megerősítette, hogy számíthatunk arra, hogy Bulgária továbbra is megbízható, kiszámítható tranzitpartnerünk lesz, így a földgáz ellátás Magyarország irányába akadálytalan.
Szijjártó Péter szerint az amerikai leköszönő adminisztrációnak az a döntése, amely szerint a Gazprombankot szankciós listára helyezték, nehéz helyzetbe hozta Magyarországot is, és Bulgáriát is, mert Magyarország az orosz pénzintézeten keresztül fizet a földgázért, Bulgária pedig innen kap pénzt a tranzitért.
Ezt a problémát sikerült kezelni, sikerült egy olyan jogi pénzügyi megoldást találni, amelyet mind a bolgár partnerek elfogadtak, mind számunkra elfogadható, nem esik szankciós rendelkezés alá, és így a földgáz szállítása az amerikai korlátozó intézkedés dacára Bulgárián keresztül a következő időszakban is biztos lesz.
Tette hozzá a miniszter.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az ország energiabiztonsága szempontjából kiemelten fontosnak tartja a Paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbítását a létesítmény vezérigazgatója. Horváth Péter János az Inforádiónak arról beszélt, egy közelmúltban elvégzett nemzetközi vizsgálat is igazolta, hogy az erőmű biztonságosan működik. Zsámboki Zsolt interjúja.
Én úgy gondolom, hogy nem is lehet kérdéses az üzemidő hosszabbításunk. A Paksi atomerőmű megbízható, széndioxid kibocsátástól mentes, tiszta, környezetet kímélő energiaforrás, amely a magyar fogyasztásnak majd 40%-át állítja elő. Így mindenféleképpen szükség van arra, hogy ez az energiaforrás változatlanul rendelkezésre álljon.
Milyen technológiai és biztonsági fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy a Paksi atomerőmű megfeleljen a hosszabb üzemidő követelményeinek?
Ez az erőmű a 80-as évek elején, 1982 és 87 között lett átadva, 30 éves üzemidőre lett tervezve. Nagyon nagy biztonsággal tervezték meg az erőművet, és lehetőséget biztosított arra, hogy könnyedén meghosszabbítsuk az üzemidőt, mint egy 20 évvel, és így most jelenleg 2032-2037 az az időpont, amíg mi termelhetünk. Azonban úgy látjuk, hogy van még ebben az erőműben lehetőség, de nem csak mi látjuk így, hanem a világ összes atomerőművében mindenütt üzemidő hosszabbításról beszélnek, és az Egyesült Államokban is már 100 évben gondolkodnak, hogy akár még 100 évig is el tud működni egy atomerőmű. De a második üzemidő hosszabbítás, amelynek most neki kezdtünk, legalábbis a környezetvédelmi engedélyezés vonatkozásában, illetve felmérni, hogy milyen műszaki beruházásokat kell végeznünk, más lesz, mint az első. Az első az gyakorlatilag leginkább papírmunka volt, most azonban komolyabb műszaki fejlesztések, átalakítások is szükségesek lehetnek. A legfontosabb, a kritikus komponensek, amikkel foglalkoznunk kell, ilyen a reaktortartály, a gőzfejlesztő, a kábelek, a betonszerkezet, és minden olyan berendezés, amelyek a nukleáris biztonsághoz és az üzembiztonsághoz segíthetnek bennünket. Ez egy nagyon gyorsan megtérülő beruházás lesz, hisz egy atomerőmű üzemidő hosszabbítása sokkal gyorsabban megtérülő, mint akár egy naperőműves vagy egy szélerőműves beruházás. Ráadásul mi mindig üzemelünk, akkor is, mikor nem süt a nap, akkor is, amikor nem fúj a szél.
Hol látja az atomenergia helyét a jövő fenntartható energiarendszerében?
Ugye az elmúlt években az Európai Unióban nagyon hosszú vita zajlott, mint egy 4-5 éven keresztül arról vitatkoztak politikusok, hogy az atomenergia az most megtűrt, támogatott, hol van a helye, zöld-e, nem zöld-e. Végül is megállapították, hogy atomenergia nélkül nincs biztonságos jövő. Ez volt tavaly, illetve tavaly volt még Dubajban az ENSZ éghajlatváltozási konferenciája. A 22 ország elköteleződött abban, hogy 2050-re megháromszorozza a 2020-ashoz viszonyított atomerőművi kapacitását. Jelenleg 415 reaktor működik 35 országban, 15 országban 63 reaktor épül, és 32 ország jelentkezett a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez, hogy gondolkozik, szándékában áll atomerőművet építeni. Hozzá kell tenni még mindenféleképpen, hogy az üzemanyagciklus bezárása is az elkövetkező 10 éven belül szerintünk megvalósul. Ami azt jelenti, hogy a kiégett üzemanyagot újra feldolgozzák, és újra be tudjuk építeni. Így az a probléma, hogy nagy mennyiségben kell majd kiégett tüzelőanyagot tárolnia a világnak, ez innentől kezdve már nem lesz kérdés, ez megoldott probléma lesz. Az azonban változatlan fenn fog állni, hogy a kiszabályozáshoz szükség lesz olyan erőművekre, mint például a gázerőművek, mert a napi fogyasztást, ahogy vannak délelőtt és délután csúcsok, azt egy atomerőművel nem lehet kiszabályozni, ahhoz más technológia kell, de a nagy tömeget azt elő fogják állítani az atomerőművek, és hát amikor süt a nap és fúj a szél, akkor ezek a megújuló energiák is segítenek.
Mit tesz a paksi atomerőmű, hogy eloszlassa a biztonsági kockázatokkal összefüggő félelmeket?
Az atomerőmű 30 kilométeres környezetében automata rendszert üzemeltetünk, amely folyamatos méréseket végez. Ezen kívül környezeti mintavételezést is, talajt, vizet, tejet, húst, növényi termékeket folyamatosan megfigyelünk, kerítésen belül, kerítésen kívül. Úgy hiszem, hogy minden mérést, ami szükséges, azt elvégzünk. A dolgozóinkat is folyamatosan egészségügyi vizsgálatra kötelezzük, de hát szívesen is vesznek ezen részt. És azt kell mondani, hogy a paksi embereknek, az erőmű dolgozóinak az egészségi állapota éppen a folyamatos monitorozás miatt jobb, mint az országos állapot. Átlag. Azonban azt az egy dolgot még szeretném megjegyezni, hogy mi atomerőművesek egy kicsit rosszul vesszük azt, hogy velünk szemben mindenki nagyon kritikus. Érdekes, hogy egy hasonlóan kritikus iparág a repülés. Hogyha egy repülő sajnálatos módon lezuhan, akkor is felül az ember a következő repülőre, és nem gondol semmire. Ha a világ bármelyik atomerőművel a legkisebb baleset történik, akkor viszont ezek a zöld szervezetek újult erővel nekiesnek, és az egész világon az összes erőművet betiltanák. Holott azért, hogyha végig gondoljuk az életünket, azért atomerőmű balesetből sokkal-sokkal kevesebb volt, mint repülő balesetből.
Az elmúlt hetekben átfogó nemzetközi vizsgálat zajlott a Paksi atomerőműben. Mit kell tudni erről a vizsgálatról, és miért tartották fontosnak annak elvégzését?
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget kértük fel, hogy vizsgáljon meg bennünket. Ez egy teljesen önkéntes vizsgálat volt. Ennek a létrejöttében az Országos Atomenergia Hivatal is támogatott bennünket. 20 szakértő érkezett a világ összes országából, az Egyesült Államoktól, Argentináig, ukrán-orosz szakértők is egymás mellett dolgoztak, és 2 héten keresztül az erőműnek tényleg minden zegét zugát bejárták, hogy ellenőrizzék, milyen műszaki állapotban van az atomerőmű. Részletesen én nem is szeretnék róla beszélni, elég, hogy a világban működő több mint 400 atomerőműnek az élmezőnyébe a legjobb 25%-ába sorol bennünket az Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetsége, ami szerintem egy nagyon kiváló eredmény. De törekszünk arra, hogy még jobbak lehessünk, és ebben nyújtott segítséget számunkra ez az OSZART vizsgálat. Ajánlásokat, javaslatokat fogalmazott meg, de emellett 4 jó gyakorlatot is megállapított, amit ezután a többi atomerőműnek is példaként fog állítani.
Horváth Péter János, te az MVM Paksi atomerőmű vezérigazgatóját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!